Sziasztok! Zug Rádió, benne pedig a Drog hálójába című műsorunkat halljátok. Mai vendégünk Tompa György, pszichológus, aki a gyermekvédelem területéről érkezett, és mint minden adásunkban most is megpróbáljuk valamilyen módon, valamilyen szemüvegen keresztül átjárni azokat a tapasztalatokat, azokat a tudás bázisokat, tudás, azt a fajta tudásanyagot, amelyet egy-egy szakember birtokol a drog virágáról, azokat a kapcsolatokat nézzük át, hogy az adott területen dolgozó, segítő szakember milyen tapasztalatokat, tudásanyagot gyűjtött össze a kábítószerek területéről. Mivel Györgyi a gyermekvédelem területéről érkezett, elsősorban a gyerekekről, a családról fogom őt kérdezni, nem feltétlenül konkrétan a munkájának a mestertitkairól, hanem általánosságban a családról, a gyermekekről, rizikófaktorokról, illetőleg a kábítószerek világáról lesz most szó. Szervusz!
Szervusz!
Az első kérdésem arra vonatkozna, hogy vegyünk egy ideális hétköznapi családot. Milyen rizikófaktorokat látsz azzal kapcsolatban, hogy manapság egy gyermek a kábítószerekhez nyúljon? Milyen előfeltételei vannak a családban?
A rizikófaktorok elemezgetése előtt azért annyit szeretnék elmondani, hogy egy rizikófaktor nem elég, sőt néha kettő vagy három sem, sőt egész sok sem, hanem ezeknek a különböző kombinációja hozza létre azt, hogy valakiből válik-e drogfüggő vagy droghasználó. Na tehát a rizikófaktoroknak három nagy csoportja van, az egyik a családi körülményekre vonatkozik, amiben hát az egész életútja, élettörténete, életmódja benne van a családnak. Itt a szülőket, gyerekeket együttvéve mindenféle egzisztenciális körülmények ide tartoznak. A másik maga a szülő párnak, vagy a szülőknek a személyiségében rejlik, hogy milyen a anyának, az apának a személyisége. A harmadik maga a gyerek, hogy milyen a gyereknek a személyisége. Tehát ez a három fő terület van.
Azoknak a hallgatóinak, akiknek nincsenek mély pszichológiai ismeretei, egy kicsit beszéljünk a személyiségről magáról, hogy ez hogyan alakul ki, és hogy hogyan leszünk mi különféle személyiségek.
Hát egyrészt a genetika az is belejátszik. A genetika ma már úgy tekintendő, mint egy hajlamosító tényező, amiből vagy aktiválódik valami, vagy nem, de ahhoz kell valami olyan esemény, olyan környezeti hatás, amivel aktiválódhatnak a gének. Tehát van ez a kölcsönhatás, mert hogy azért ma már tudjuk, hogy az ember és a személyiség kialakulása is a biopszichoszociális lényként kezelendő. Tehát így a testi adottságok, a velünk született adottságok, és ehhez tevődik ugye a nevelés, a szűkebb környezet, a mikrokörnyezet az maga a család, tehát ez a legfontosabb szocializáló tényező, hogy milyen a család. Ezen kívül, amikor elkezdődnek a kortárs közösségek, mint az óvoda, iskola és az egyéb közösségek, mint makro környezet, egész a társadalomig.
Stimmt. Szóval ideális esetben egy jó szocializált gyereknek olyan személyisége lesz, amely megfelelő kompatibilitást mutat a családon belül a többiekkel, és akkor funkcionálni fog az a család. Ha meg nem ideális, akkor viszont problémák lehetnek, és itt lép be képbe az illegális kábítószer használat.
Most azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon fontos a szülőknek a modellnyújtása, hogy cselekedetben, életmódban, életvitelben azt a mintát nyújtsák, amire rácsatlakozhat pozitívan a gyerek. De ha konfliktus van, vagy baj van, vagy bármi van, mert ugye adódhat minden ember életében, akkor ez a család rendelkezzen, vagy a szülők rendelkezzenek megfelelő coping-gal, vagyis konfliktus, probléma megoldó képességgel, ami úgymond adaptív jellegű, tehát a valósághoz megkeresi és megtalálja a megfelelő alkalmazkodási és probléma megoldó technikát. Na most az a gyerek, aki azt tanulja meg, hogy lehetnek konfliktusok is, nehéz életszakaszok, bármilyen tragédia is történhet egy családban, de arra van pozitív kimenetelű megoldás, akkor a gyerek megtanulja azt is, hogy a negatív érzelmeket és negatív állapotokat, krízishelyzeteket is be lehet vállalni, meg lehet élni, szabad a negatív érzelmeket megélni, mert van rá megoldás. Tehát akkor a gyereknek ez a modell megfelelő arra, hogy ő is megtanulja megküzdeni a nehézségeivel. És én azt tapasztalom, hogy legtöbbször az, ha nincs adaptív megküzdő képessége egy gyereknek, nagyon gyakran nyúl a droghoz, mert az egy azonnal elérhető, és rögtön jutalmazó jellegű. Átéli azt, hogy valami megoldást én is tudok találni. Csak sajnos ugye az maladaptív technika.
Igen, tehát a pszichológia tudományában rengeteg olyan kézzelfogható példa van, magam is találkoztam már eddigi tanulmányaim során néhányal, amikor az embernek meglepődik először, ez is ezek közé tartozott. Nekem például nagyon meglepő volt az is, hogy egy szociálpszichológiai tanulmányban olvastam, hogy nagyon sok gyermek például azért... Tehát egy gyermeknek szüksége van, ezt már régóta tudjuk, bizonyos testi kontaktusra is. Tehát nem csak a szellemi, mentális, pszichés támogatás fontos, hanem bizonyos életszakaszban tudjuk azt, hogy a tapintás, az érintés, az is egy nagyon fontos a gyermek rendes, tisztességes fejlődéséhez hozzátartozó kategória. És nagyon sok gyermek sajnos ezt nem kapja meg otthon, mert hogy valószínűleg nem akarták őket, nem, vagy nem szeretik, vagy éppen egy pszichés probléma van a háttérben, és nagyon sokan éppen ezért rosszak, és kiprovokálják például a verést. Miért?
Hát pontosan, tehát nagyon jó ez a gondolat, mert hogy ugye a korai kötődés elméletek foglalkoznak is ezzel kiemelten, hogy mennyire fontos ez a anya-gyerek összehangolódás picikorban. Ott tanulja meg azt, hogy jelezhetem a testi szükségleteimet, kifejezhetem az érzéseimet, és arra kapok az anyától, vagy hát a gondozótól, néha ugye gondozó, vagy még később az apa, és a többi családtag is belép ebbe, a jelzőrendszer, hogy az anya megpróbálja megérteni, megérezni, hogy a gyerekének mire van szüksége, veszi az adást, majd erre kap a gyerek egy választ, vagy választási lehetőséget kínál fel az anya, és akkor megtörténik ez az összehangolódás, hogy rájön, hogy most ez a tízféle sírás felismer egy anya, hogy az egyik sírás mit jelent, a másik mit jelent. Tehát, hogyha az anya megtanul odafigyelni arra, hogy mire is van szüksége a gyereknek, akkor a gyerek megtanulja azt, hogy jelezhetem a problémámat, elmondhatom, mert van rá meghallgatás, befogadás, megértés, és az a válasz érkezik, amire szükségem van. Tehát itt nagyon sokszor azt találom, hogy a szülők megpróbálják a nagyon jó szülő szerepet betölteni, és túl gondoskodnak például, persze nem azt adják, amire a gyereknek éppen szüksége van. És ez ugyanúgy egyenlő az elhanyagolással, mint majdnem, ugyanúgy tekintendő, mint a klasszikus értelembe vett elhanyagolás. Tehát nyilván most már az érzelmi elhanyagolásról beszélek, amikor a szülő nem tud összehangolódni a gyerekével, és akkor ezt kompenzálja. Tehát nem igaz az az automatikus előítélet, hogy csak a szegény családokból kerülnek ki a drogos gyerekek. Nem igaz. Tehát a nagyon gazdag, nagyon jól szituált családokból ugyanúgy kikerülnek a gyerekek, mert hogy várják azt, hogy valahol valamilyen figyelmet kapjanak, és hol tudják beszerezni a kortársak között. Tehát ott, ahol valakivé válnak, ott oda lehet tartozni, tehát ez az odatartozás motivációja. Nagyon nagy, mert ugye nem jött létre a családban, megkeresik máshol, hol lehet, hát a csapatban, a bandázásban. Ott lehet betölteni akár bandavezér szerepet, és akkor ott már valakivé válás történik, meg összetartozás, odatartozás élménye, persze becsapós, de ők ezt nem veszik észre.
Igen, tehát a drog használat és a középosztály, vagy a felső középosztály, vagy az elit körében, az egy ugyancsak egy teljesen általános, ez a szakmán belül köztudott, hogy egy általános dolog, csak nagyobb a latencia, tehát hogy nyilván nem derül ki annyira könnyen, mint mondjuk a Hős utca környékén, ahol most már ilyen zombiként járkálnak az emberek, mint hogy látjuk az egyes médiákból. Másrésztről pedig, ugye, ha már így behoztam azt, hogy a segítő szakmák, hogy nekem még mikor pályakezdők voltunk, több ismerősöm, amikor például a szociális munkásként dolgozott, adott esetben Zuglóban vagy Pesten, és utána átköltözött, áthelyezték, kénytelen volt munkát vállalni Budán, valamelyik budai elitkerületben, elmondta, hogy nincs kevesebb ügyám, és az ügyek is nagyjából hasonlóak, csak mégis más színezetűek egy picikét. Tehát máshogyan, biztos vannak tipikus, ebben nem vagyok felkészült, hogy mennyire vannak tipikus ügyek a második kerületben, és mondjuk a nyolcadik kerületben, és azokat milyen szépen szét lehet válogatni, ezt nem tudom, de hogy ugyanannyi gyermekvédelmi, kábítószeres, és a többi ügy volt ott is, mint bárhol máshogy, az teljesen biztos. Szóval azt szerettem volna még kérdezni az előző, amikor a személyiség fejlődésével, megküzdéssel, illetőleg a családon belüli harmóniáról beszéltünk, hogy ez olyan ösztönösnek tűnik különben az emberek többségének. Mennyire kell ezt tanulni egy családban, hogy hogyan kell gyermeket nevelni?
Szóval szerintem tanulható, tanítható, és én ezt most nagyon hiányolom is. Én úgy tapasztalom, hogy amikor szülőkkel beszélgetek, vagy óvodaiskola pedagógusokkal, nagyon sok információt nem kapnak meg. Tehát a pszichoedukációnak nagyon nagy szerepe lenne, tehát hogy bizonyos ismereteket kapjanak, a viselkedés terápiás megsegítést, hogy mire reagáljanak, hogyan reagáljanak, egy családon belüli kommunikáció milyen legyen. Nagyon nagy szükség van rá, tehát tanulható és tanítható. Tehát erre nagyon preventív jelleggel nagyon nagy szükség lenne. Tehát én azt gondolom, hogy a szülőknek is, ha prevencióról beszélünk, általában csak úgy megemlítjük a családot, de mindig úgy a célzott réteget választjuk, hogy na jó, a fiatalokat csináljuk is, ugye a zuglói kevben, a sokacanikóval, a prevenciós előadásokat, beszélgetéseket, de most már ott tartok, hogy szerintem a szülőknek is kéne.
Zugrádió, benne pedig a Droghálójában című műsorunk. A zene után visszajövünk.
As well as you dance, are you as hot in the bedroom as you are on the dance floor? Let's get twisted. Twisted. wanna dance all night. And fuck all day. Is that okay?
Mai vendégünk Tompa Györgyi, pszichológus, és korábban már a műsorunk első blokkjában beszélgettünk a családról, beszélgettünk a családban lévő személyiségekről, azoknak az összhangjáról, illetőleg azokról a motivumokról, amelyek a drogozást, az illegális drogfogyasztást segítik elő a családban. Arról beszéltünk, hogy milyen rizikófaktorai vannak annak, hogy valamilyen illegális szerhez nyúl a gyermek. A végén, az első blokk végén megérkeztünk a prevencióhoz, tehát a megelőzés témaköréhez. Erről fogunk most a továbbiakban is beszélni, ezzel folytatjuk. Mit gondolsz a prevencióról? Úgy tudom, hogy dolgoztál te is a drogprevenciós területen. Beszéljünk egy kicsit a tapasztalataidról.
Igen, ez folyamatban is van. Azt tapasztalom, hogy a gyerekek nagyon vágynak mostanság egy álboldogság élményre. Tehát ez egy belső történés, és ehhez kiváló szer a drog. Ebbe persze a média is beletartozik, hiszen meg az egész felgyorsult mai modern világ, ahol ingerelárasztásban vagyunk. És akkor már sokszor a jól vagyok, és a jól lét, és a jó lét összefügg azzal, hogy minél extrémebb és erősebb ingerek érjenek. És valahogy az idegrendszer, okostelefon, internet, stb. Hozzá van szokva ahhoz, hogy mindig történjen valami, mindig érkezzen valami információ, mindig érjen valami élmény, és hogyha ez már virtuálisan is ad egy boldogságélményt, ebbe a kategóriába, mivel azonnal elérhető, nagyon könnyű átváltani, szerváltásnak is hívjuk, egyik helyről a másikra. Tehát, hogy ez a szükséglet ezzel a felgyorsult világgal is megjelent. És hogyha a gyerekeknek azt tapasztaltam, hogy ez egy azonnali boldogságélményt ad idézőjelbe, egy rögtön azonnali kielégítést vagy kielégülést, mert hogy jutalomértéke van. És ez nagyon becsapós. Tehát amikor én a gyerekekkel erről beszélgettem, hogy egy azonnali jutalomérzés, az néha egyébként a feszültség csökkenésből adódik, nem csak feltétlenül úgy, hogy na most eszem egy csokit, és kapok rögtön egy jutalmat, hanem a feszültség csökkentésből is, vagy csökkenésből is, ez becsapós. Tehát a rövid távú jó érzés, az becsapós, mert hosszú távon viszont fenntartja ezt a kapcsolódást, ezt a szokást, és ebből már a függőség rögzül. És hosszú távon viszont veszteséges lesz. És az álboldogság az azzal az élménnyel jár együtt, és ezt így meg is osztják velem, hogy hiszen abban egy csomó jó érzés van. Nehogy azt gondoljuk, hogy a függőség azért alakul ki, mert az olyan borzasztó. Az elején nem. Az elején nagyon sok pozitív élményt élnek át a szerhasználók, és ezt elmondják. A szorongásom elmúlt, bátrabb lettem, az önbecsülésem megnőtt. Hát mi kell az alacsony önbecsülésű embernek? Ez pont elég jutalomértékű. És akkor már is ott az álboldogság a rövid távú, azonnali.
Mikor érdemes a prevenciót elkezdeni a tapasztalataid alapján?
Már 12 év kor alatt. Tehát annyira lement a fogyasztók életkora, határa, hogy már 12 év és 12 év kor alatt is ott van. Tehát én azt gondolom bármikor.
Igen, igen. Az én, bár én nem vagyok szakember, de az én tapasztalatom és gyerekeim viszont vannak, arra utalnak, hogy minél korábban érdemes őszintén beszélni, és ezt az őszinteséget később is fenntartani, mert csak azt gondolom, hogy csak akkor várhatunk el teljes körű őszinteséget a gyermekektől is, ezekben is, akkor bíznak bennünk, hogyha ha őszintén megtartjuk ezt az őszinte.
Vannak olyan kis apróságok például, hogy viselkedése szinten például betehetjük a szabályozást egész pici korban, már óvodás korban. Tehát, hogyha ha 5 cukrot adunk, amikor 2 is elég lenne, és az 5 után még 10-et is odaadunk a gyereknek, akkor ez már tulajdonképpen egy szükségleten kívüli, szükségleten felüli elárasztás. És akkor a gyerek megszokja, hogy nem a szükséglete szerint elégül ki akár egy drazséval, vagy akármi mással. Hát tulajdonképpen ez egy ilyen analóg példa, de sémává válik. Vagy nem egy sütit kap, hanem 3-at.
Stimmt. A prevenció területén, ugye prevenciós eszközök azért léteznek néhány biztosan, mert hogy magam is találkoztam néhányal. Mely az, amit leginkább korosztályonként javasolsz, vagy mi az, amit működőképesnek láttál? Mondok egy példát, ha gondolod. Nekem volt egy olyan élményem, drogprevencióról tanultunk éppen az egyetemen, és elmondták, hogy van az öreg junkie esete, tehát, hogy vannak azok az idősebb kábítószeres múlttal, komoly kábítószeres múlttal rendelkező emberek, akik már ezt a múltat lezárták, ugye van ilyen is, felépültek, átlátták, hogy milyen sok negatívum van mögöttük, és hogy mekkora óriási szerencséjük van, hogy megúszták, majd próbálnak segíteni másokon. És Amerikában volt az első ilyen felfedezés, hogy ezeket a személyeket, ezek például tényleg tök jók arra, hogy mintát generáljanak más kábítószereseknek, és azoknak segítsenek praktikusan arra, tehát praktikusan segítsenek, hogy épüljenek fel, viszont nem lehet gyerekek elé kiállítani, mert mit fog sugározni? Há, hoppá, ez az ember is csinálta 10 évig, vagy 15 évig, kijött belőle, most meg itt van a katedrán, kérem.
Hát ez tehát egy, még jutalomértéke még, persze, is van tehát, annak, hogy még sikertörténetté válik. Ugyanez van az agresszióval is, hogyha a filmben az agresszív személy a főhős, az akciófilmekben ugye mindenki érte izgul, és a végén még hőssé válik. De ugyanez a mechanizmus, hogy nagyon kell vigyázni, hogy mit modellezünk, és hogyan a kicsiknek.
Így van.
De nagy a felelősség.
Mi az, amivel viszont akkor foglalkoznunk kéne? Ezzel biztos, hogy nem.
Hát én a megfelelő jutalmazás büntetés rendszerrel nagyon sokat foglalkoznék, a megfelelő kommunikációval, a gyermek szükségleteinek a szükséglet szerinti kielégítésével, tehát hogy odafigyeljek, hogy pontosan mire van szüksége, mert a szülő hajlamos arra, hogy saját sémája szerint adjon, tehát néha nem azt kell adni, amit mi szeretnénk szülők, hanem azt adni, amire a gyereknek szüksége van. És megtanítani a gyerekben ezt felismerni. De ez akkor megy, ha én is kimondom, hogy én mit szeretnék. A teret adok a gyereknek, hogy ő is kimondja, hogy ő mit szeretne. Tehát, hogy ez felvállalható legyen. Örömforrásokat, ezt a pozitív szemléletet, hogyha adjuk a gyerekeknek, hogy a nevelés az nem csak az a nevelés, hogy arra koncentrálok, hogy mit nem csinál jól a gyerek, és majd akkor én azt kijavítom, és én megmondom a tutit, és akkor verbálisan, tehát szóban nevelek, hanem az is nevelés, hogy ami jó benne, azt megerősítem, hiszen az önbecsülés ott jön helyre. De azért a negatív érzéseket is lehet kommunikálni, ezt azért mondtam az előbb, hogy a negatív érzéseknek is legyen helye a családban. Amit figyelek, hogy nem nagyon van céljuk, tehát most ugye a nagyobbak felé léptem így gondolatban, hogy egész felső tagozatos 5-től 8-ig vegyük így a gyerekeket, az egész felső tagozatot, azt tapasztalom, hogy nagyon nehezen fogalmaznak meg célokat. Tehát, hogy csak úgy vagyunk, és sokszor unatkoznak. Ugye ezért is van ez az ingerkereső viselkedés. De sokszor ez a motiválatlanság. Tehát az, hogy megfogalmazzanak egyszerű célokat, mindenkinél azt tapasztalom, hogy olyan megfoghatatlan, olyan irreális, most mondok egy konkrét példát, legyen egy garázsom, 100 autó álljon benne. És akkor mondom, hogy ezt szerinted olyan könnyű elérni, van, aki eléri, de nem mindenkinek reális ez a vágya, akkor mégis mit lehetne inkább kitűzni? De nagyon fontos, hogy ha van is cél, akkor azt utána oda tegyük, ami a személyiségéhez, az élethelyzetéhez illeszkedik. Tehát reális legyen, elérhető, mert akkor lesz is sikerélménye. És akkor a távolabbi, közelebbi, azonnali célokat, vagy rövid, közép, hosszú távú célokat megtanítani a gyerekeknek. Ez is lehet a szülő felelőssége, és egész pici korban is el lehet ezt kezdeni. Hogy ma annak örülünk, hogy ma délután sétálunk egy jót, és akkor mondjuk felmegyünk a hegyre, meg lejövünk. Ez egy mai cél. És akkor értékeljük, hogy na, ezt ma megcsináltuk, és jaj, de jó. De mi lenne, ha egy hét múlva is elmennénk, és akkor a másik hegyre is átmennénk. Tehát akkor lehet így, és akkor mi lenne, ha majd egy év múlva pedig, mikor majd te nagylány leszel, vagy nagy. Tehát lehet így a célokkal nagyon jól bánni, csak ez is kell a szülő részéről is egy realitás, egy odafigyelés.
Így van. Tehát ezek szerint nekem ebből az a tanulság, hogy az utolsó szóval élve ez a realitás érzés, vagy ennek a realitásnak a megteremtése a fejekben, ez talán a legnagyobb probléma mostanság, hogyha a tinédzserek világát tekintjük, amelyben hát nyilván a virtuális valóság az nem sokat segít, gondolom. Beszéljünk egy picit még, én úgy tudom, hogy van Zuglóban ez az úgynevezett lézershow, ennek is egy prevenciós célja van, ha erről néhány szót tudnál mondani nekünk még.
Hát a legfontosabb az lenne, hogy a gyerekek és a pedagógusok is persze figyeljenek fel a jelekre, és hogy merjenek erről egyáltalán beszélni. Amikor mi beszélgetünk velük, akkor pedagógusokat kiküldjük, csak azért, hogy legyen egy őszinte beszélgetés. És úgy, hát helyel közel megnyílnak. Tehát ott sem mindenki, mert van, aki nem tud az érzéseiről beszélni, vagy nem mer hozzászólni, vagy nem az a típus, aki így a többiek előtt megszólal, és nagy a rizikója többiek előtt beszélni. De annyi mindenképpen átmegy, hogy a lézersó az egy olyan fantasztikus élmény, hogy pontosan azt a csatornát, amihez már úgy kezdenek hozzászokni, azon keresztül megy be egy élmény, egy csomó információ, és ez a lézersó, ez egy fantasztikus összeállítás. Tehát képileg, hangilag, zeneileg, élményszinten pont minden érzékszervüket igénybe veszi, és ráadásul hatásos. Utána sokkal könnyebb nekik, a lézer van elől, és utána már van egy átélt élményük, és sokkal könnyebb velük beszélgetni.
Tehát úgy zajlik a dolog, hogy először lézersó, és igen, akkor utána jön a beszélgetés.
Értem. Igen, igen. Már akkor egy kicsit involválódnak, részeseivé válnak annak a történetnek, ami ott vetítve van, és hát nagyon sokszor magukra, egymásra, vagy ismerőseikre ismernek, és én szoktam kérdezni, hogy mi az az első szó, vagy kifejezés, ami eszükbe jut utána. És így indítom be a beszélgetést, mert azért tényleg nem könnyű erről a témáról a fiatalokkal beszélgetni. Mert hát pont azért nyúlnak hozzá, mert hogy nem szoktak hozzá, hogy beszélgetni lehet a lelki élményeikről, és ez egy szokatlan helyzet. Viszont így, hogy egy szót, és ráadásul nem is kell kimondani rögtön, hanem felírni egy cédulára. Tehát akkor így beindul utána, na és akkor utána már lehet velük beszélgetni. Az fontosnak tartom, hogy nem csak mint pszichológus a patológia felől közelítsem meg ezt a témát, mert hogy ugye erre a negatív terület, vagy erre a területre fókuszálunk szakemberek általában többet, mert hogy már a kialakult problémával, vagy már a nagyon függő gyerekkel jönnek szülők kétségbeesve terápiára, és ugye a prevenciónak is az lenne a lényege, hogy még ezt az állapotot megelőzzük. És nem csak a patológia felől lehet ezt megközelíteni, hanem egyszerű oka is lehet annak, hogy a fiatalok többször nyúlnak a kábítószerhez. Azt már említettem, hogy csak egyszerű unatkozás, de a kíváncsiság, ezt nagyon gyakran elmondják, hogy engem csak érdekelt. Meg csak érdekelnek, vagy kíváncsiak vagyunk ezekre az élményekre, és csak ennyi. És akkor ott erre is lehet érdemben reagálni, hogy oké, a kíváncsiság belevitt, meg a többieket akartam utánozni. De hogyha csak ennyi, akkor mire kell odafigyelni, hogy ne válj függővé, és ebből ne legyen szokás. Tehát azt, aki kipróbálja, azt megvigyázzunk arra, hogy patológiában gondolkozva ne bélyegezzünk meg feltétlenül minden kipróbálót.
Így van, és hát ki lehet próbálni sok mindent, de azért van egy-két olyan dolog a világon, amit azért nem érdemes, mert hogy az ember nagyon könnyen rajta vesz.
Igen, nekem van is ilyen tapasztalatom, hogy egy tévhit van, hogy ó, csak egyszer kipróbálom, nekem abból nem lesz semmi bajom. Ezt is nagyon sokszor hallom a fiataloktól, és mondom nekik az ellenpéldát, hogy nagyon sok olyan paciensem volt, aki egyszer próbálta ki, és nagyon komoly baja lett, és nagyon nehezen hozható ki abból az állapotból, amibe került. Tehát, hogy van kockázata, mert hogy nem is tudják, hogy mibe mi van, vagy milyen anyagokat tesznek már bele. Tehát azért riogatás is van ilyen értelemben, hogy igen, azért erre is fel kell hívni a figyelmet. A másik tévhit, ez a nekem nem kell segítség. Meg a családoknál is ez gyakori, de fiatalok ott élik meg a kompetenciájukat, hogy majd én megoldom, én nem kérek segítséget, köszönöm. Ugyanakkor még sincs mögött ez a megfelelő megküzdő képesség a nehézségekkel, meg a problémákkal. Ha a függőség már az úraháznál, akkor viszont nincs is kontroll benne, és ott pedig azt elfogadtatni, hogy ehhez már segítség kell, ez egyedül nem megy, ezt az legnehezebb idáig eljutni azzal, aki már benne van ebben a függőségi spirálban.
Igen, tehát a segítő szakember igénybevételének kultúrája az bizony még nem a kis hazánk, bár nyilván előrébb vagyunk, mint mondjuk egy afrikai ország, de azért az ember csak kapkodja a fejét, amikor látja, hogy mondjuk a skandináv államokban milyen mértékben vesznek igénybe az emberek segítséget. És ezek ott borzasztóan komoly hatása is van, lásd a válások számának alakulásában, illetőleg azoknál a válásoknál például, ahol moderátort vesznek igénybe, és majdnem mindegyiknél, ott például nincsenek olyan fokú sérülések, például gyermekeknél, mert hogy a moderátornak épp az a szerepe, hogy lehozza a földre az érzelmeket. Így aztán a gyermekek is jobban élik meg, kevésbé sérülnek, ahogy mondtam, mert hogy a szülők tudnak kommunikálni, ha máshogy nem, hát a moderátoron keresztül. És ugyanez van a pszichológussal is, hogy az élethelyzeteknek a jelentős része egy szakember igénybevételével sokkal harmonikusabban, gördülékenyebben megy, és ezt fel kell, hogy ismerjük, sajnos.
Hát éppen egy gyerek mondta ki nálam, mostanság történt, hogy de hát nincs olyan, aki kibírná az én dühömet. És akkor így visszakérdeztem rá, hogy de hát most is van, hát most itt vagyunk, és akár, hogy mennyire vagy dühös, akár milyen feszültség van benned, én kibírom. Tehát azt a támaszt tudja egy pszichológus nyújtani, hogy azokat a elviselhetetlennek tűnő érzéseket, érzelmeket is lehet mederbe terelni, és lehet nyújtani ezt a biztonságos, stabil, megtartó erőt, hogy nálam leteheted. Tehát ez egy nagy segítség. És amit mondtál a mediátor szerepéről, ott is azt tanulja meg, hogy a negatív érzelmeket is lehet szocializálni, és megfelelő módon kommunikálni.
Stimmt. Tompa Györgyit hallották, pszichológust, mai vendégünket, és a Droghálójában című műsorunkkal legközelebb jövő héten jelentkezünk ismét. Zug Rádió, hallgassatok bennünket tovább, találkozunk jövő héten. Sziasztok! Okay.
Go, honey, I won't.